Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
Köszöntöm Önöket! Siker volt könyvként, siker lett filmként, és a héten a táncszínpadon is debütál. Szabó Magda 1970-ben írt kalandos lányregényként is emlegetett sikertörténete, az Abigail. A mű persze sokkal több, mint egy városi tinédzser lány felnőtté válásának és egy zárt közösségbe való beilleszkedésének története. A Győri Balett új bemutatója tökéletesen illeszkedik a társulat igényes irodalmi adaptációinak sorába. Ezúttal pedig Szöllősi Krisztina táncművész debütál első egész estés koreográfiával. Csepi Alexandra dramaturg ezúttal is csavar egyet a történeten, méghozzá a cím szereplő rejtélyes szobor a mindent megoldó Abigail esetében. Szöllősi Kriszta koreográfussal beszélgettem.
Sasszé, hogy utolért kedvenc táncélményed.
Maga a regény táncszínpadra való állítása egy tipikus példa arra, hogy az ember a homlokára csap és azt mondja, hogy úristen, hogy eddig ez miért nem jutott egyetlen egy koreográfusnak sem az eszébe, hiszen a regény rendkívül népszerű az a film is, ami ugye készült belőle, ugye ez 1970-es Szabó Magda regény, és picikével később 78-ban Zsuzs Éva rendezte a filmet. Hogy került ez elő? A te ötleted volt a Győri Baletté, mi ennek a háttere ennek a választásnak?
Igazából felkérést kaptam erre a koreográfiára, úgyhogy Velekei László fejéből pattant ki ez a csodálatos ötlet. Az ifjúságot is megszólítja egyrészt, és próbáltuk úgy létrehozni az előadást, hogy az esti órákban a felnőtteknek is ugyanúgy befogadható legyen. Én nagyon-nagyon örültem neki, amikor igazából olvastam az évad tervezetet, és még nem tudtam, hogy én leszek a koreográfusa. Tényleg nem hallottam még így tánc adaptációban így az Abigail történetéről. Azért érzem magamhoz közelebb a történetet, meg így az egészet, mert én is a Beach Balett Intézetbe kezdtem még gyerekkoromban 10 évesen, és nagyon át tudom érezni ezt az internátus létezést, meg azt, hogy ilyen fiatal korban elkerül valaki egy teljesen más környezetbe, főleg, hogy még a nyelvet sem beszéltem. Szóval valahogy nagyon magával ragadott már gyerekkoromban, mondjuk közel éreztem magamhoz ezt a történetet. Mindig kihívás egy alkotó számára, hogyha van egy adott történet, van egy adott szál, amin fut a történet, és azon belül milyen üzenetek, meg milyen fontos dolgok ragadják meg az alkotót, az mindig is érdekelt, és főleg itt tánc művészet szempontjából nagyon érdekes volt, ahogy így a jelenet lista létrehozásánál is az érdekelt inkább, hogy ezt hogyan tudom más üzenetként színpadra tenni, úgyhogy ez nekem nagyon érdekes és izgalmas folyamat.
Pont ez az érdekes ebben az Abigailben, hogy borzasztóan beleillik abba a műsorpolitikába, ami a Győri Balettet jellemezte az elmúlt években, tehát az irodalmi művek adaptációja, és akkor néhányat szeretnék említeni, ilyen volt a Skarlátbetű, az Anna Karenina, a Pergünt, az Antigoné, és még ugye lehetne tovább sorolni. Együtt dolgoztatok Csepi Alexandrával, és itt nagyon fontos az, hogy egy ekkora regényből, ami kvázi 400 oldal, milyen szálakat bontotok ki a dramaturgiában?
50-60 percben színpadra tenni nyilván nem lehet minden történet részletet kidolgozni. Nagyon sokat segített nekem, igen, Csepi Alexandra abban, hogy felállítsunk egy olyan bázist, ami igazából engem, mint alkotót így megfogott. És ami nagyon fontos, és nekem nagyon-nagyon sok kérdést tett fel, az az Abigail szobor maga, hogy milyen formában tud azonosulni a tánc szempontjából. Igazából életre kell, és ő az, aki picit így mozgatja a szálakat, és valahogy az én fejemben úgy született meg, hogy nem is a jövőből, de valahogy egy másik dimenzióból érkezik. És akkor ez az elképzelés, az, hogy életre kell a szobor és mozgatja a környezetét, adott egy olyan lehetőséget az egész darabra tekintve, hogy tudunk ebben a dimenzióban picit ugrálni. Érthet, ha a néző számára, hogy mi a cselekmény, tudunk menni Vitai Georginának a drámájával, a szobor olyan világot teremt, ami a tánc nyelvezetét erősíti, és azáltal tudnak kifejezni a táncművészek.
A szobor a Matula Árkodi leány internátus kertjében lévő lény, aki mögött Igen. persze egy élő ember lakozik, és mindent ugye elintéz. Hogy oldod meg? Életre kell a szobor, de hát a szobor mögött van egy König tanár úr. Itt ebben az esetben egy is ugyanaz a személy fogja ezt alakítani, táncolni, vagy azért ennél egy picit csavarosabb a történet?
König tanár úr és a szobor kapcsolata ugyanúgy létrejön a darab folyamán, csak annyiban segítség a szobor számunkra, hogy érzékeljük ezt a dimenziós ugrást valahogy a táncban is, stílusilag is, teljesen más stílust fog képezni a szobor maga, ami által teljesen leválik a többiekről. Ahogy ő mozgatja a König tanárodat, ahogy ő segíti az eseményeket, úgy indulnak be igazából az események Vitai Gerulinak körül is.
A regény és a film is két főszálon fut. Az egyik ugye a Matula Leánynevelő Intézet belső élete, belecsöppenő pesti kislány, a 15 éves Gina viszonya a többiekhez, a másik szál pedig Magyarország a II. Világháború vége felé, 43-ban játszódik a történet, ugye, az egy belpolitikai szál. Ez a rész megjelenik-e?
Megjelenik, mivel annyira zárt ez az egész Matula intézet, ahogy a lányok szemszögéből is le van írva, nincsen kitekintésük, minden csak hallanak, mindenről csak mesélnek, és valahogy, hogy ezt erősítsük, megpróbáltam megjeleníteni a színpadon, hogy mindeközben kint mi történik, és mi az, amiért majd Vitai Georgina is visszatud kapcsolódni Matula életében, miután kiközösítik, hogy megértse, hogy miért van itt igazából. Ez nekem fontos volt, mert valahogy nem kap elég súlyt az az üzenet, hogyha nem tudjuk meg, ahogy az apa elmondja a lányának azt, hogy miért kell mindezt elviselnie, így megjelenik a háborúnak is igen egy részlete. Szerettem volna, hogyha férfi energiák képviselik ezt, ami igazából egy háborúban zajlik, és ezt bent a lányok nem tudják. Van a légiriadó is a Matulában, szóval ott valamennyire föl vannak készítve a lányok arra, hogy mivel jár a háború, és ezt a kettőt ötvöztem, hogy mind a két oldalról betekintést kapjunk.
Abból a szempontból is egy szerencsés választás az Abigail, hogy rengeteg szereplője van, és nagyon jó karakterek. Itt van Horn Micit, szintén egy karmester ennek a darabnak, mondjuk így, vagy ennek a történetnek. Itt van Piroska, Kismari, iskolatársai ugye a főszereplőnek, König tanár úr, Vitai tábornok az apja, Kuruc Feri a szerelme. Azért soroltam végig, mert nagyon jó lehetőségeket ad egy csomó kiváló táncosnak, hogy megmutassa magát. Mi a szereposztásotok?
A munkafolyamat során nem csak technikailag és minőségileg kaptam támogatást a táncosoktól, hanem eszméletlenül tudtak jönni a karakterépítéssel, és annyira önállóan tudtak formálni, ami megszületett az én fejemben egy karakter minden szereplőhöz, iszonyatosan gyorsan motiváltak, inspiráltak minden egyes próbán. Maga a titokzatos szobor Herkovics Adria lesz, ő képviseli ezt a másik dimenziót. Vitai Georgina, Marjai Lili lesz, az ő története lesz ugye a legmérvadóbb. Kismari meg Torma Piroska, ők, akik erősítik bent a Matula intézetben Vitai Georginát. Matuza Adrián és Jóle a napsugár, akik ezt a feladatot kapták. Apa szerepe fontos volt nekem nagyon még, ő lesz Luigi Iannone. König tanár úr lesz, Henrike lesz, és Kalmár Péter, Szent Iványi Richard.
És Zsuzsanna nővér, ki ne hagyjuk?
Ja, tényleg Zsuzsanna nővér, tehát Tatjana Sipilova lesz első szereposztásban.
Egy picit azért rólad is beszéljünk. 2023-ban te kaptad az évad legjobb táncművésze díjat a Táncszövetségtől modern és kortárs kategóriában, akkor még a Badóra Társulat, illetve a Kecskeméti City Balettnek voltál a tagja, ez volt ugye tavaly, és szeptemberben egyszer csak megjelentél a Győri Balett csapatában, ugye Bajári Levente mellett. Én egy kicsit azért meglepődtem, mert én azt gondoltam, hogy te borzasztó jól érzed magad ott Kecskeméten. Számos főszerepet táncoltál, voltak lehetőségeid koreografálni is. Hogy történt? Mi hívott oda Győrbe, vagy ki?
Igazából az egyetem elvégzése után egyből Barta Dóra mellett kezdtem Badura Társulatban és a Kecskemét City Balletben. 10 éve éltem Kecskeméten, és dolgoztam a társulattal. Úgy éreztem, hogy 10 év azért egy táncművész életében az igazából maga az élet. Ugye nagyon rövid a táncszakma, közben nekem volt egy egészségügyi problémám az évad elején. Arra jöttem rá, hogy muszáj egy picit kiszakadnom a kecskeméti létezésből. Nekünk nagyon-nagyon sok feladatunk volt a színházban is, nem csak a Kecskemét City Balettben, hanem a Kecskeméti Nemzeti Színházban is nagyon sokat játszottunk, és úgy éreztem, hogy 30 évesen már egy picit más, és lehet, hogy fókuszálnék inkább az alkotásra. És akkor így elváltak útjaink a Kecskeméti Színházzal májusban, júniusban, és Velekei László igazgató úr megkeresett nyáron, hogy nincs kedvem csatlakozni a Győri Baletthez. Elég kicsi a szakma, itt elég gyorsan terjednek a hírek. tiszta szívvel mondtam, hogy nagyon-nagyon szívesen erősítem őket ezen a vonalon is.
Ahogy hallattalak, ők is erősítenek téged, mert azért kiváló táncosok vannak ott.
Ez így van.
Hát sok sikert kívánunk, és február 28-án lesz a bemutató. Minden bizony a repertoáron marad a darab.
Repertoáron marad, és egy ideig játszani fogjuk.
Táncverzum.
Többször beletört a bicskája a koreográfusoknak Bartók Béla balett zenéibe. A zeneszerző nem megszokott hangzás világával nem nagyon tudtak mit kezdeni a művek születésének idején. Való igaz, nem lábra írta Bartók a három balettjét, a Táncvittet, a Csodálatos mandarint és a Fából faragott királyfit. A zenéjük széles skálán mozog, és inkább hangulatokat, effekteket hallunk, mint konkrét dallamokat. Azóta persze számos sikeres adaptáció született, legutóbb az operában a Magyar Nemzeti Balett mutatta be mindhárom darabot egy este keretében. Daru Andrea Bartók kutatóval, karmesterrel pedig arról beszélgettünk, miért kell újra tanulni időről időre Bartók zenei világát.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
Bartók hogyan került egyáltalán kapcsolatba a balettvilágával, és miért gondolta azt, hogy egy csomó instrumentális, hangszeres darab után neki most balettzenéket kell írnia?
Igazság szerint Bartók ugye a népdalkutatás kapcsán találkozott a népi táncokkal, tehát azokon a területeken mindenhol, ahol ő járt és gyűjtött, megfigyelte az adott kultúrának a táncait is. Világ életében a tánc, a mozgás volt az ő mozgatórugója. Magával a balettel egyébként én úgy tudom, hogy felkérésekre találkozott. Ugye először megírta az operát, mikor találkozott a Kékszakállú
történetével. A Kékszakállúra gondolsz, igen.
Mikor találkozott a történettel, az nagyon megihlette Balázs Béla tollából. Utána az operaház felkérésére készítette a Fából faragott királyfit, majd utána a mandarint is.
Mind a három darab a szerelemről, az emberi kapcsolatokról, az érzelmekről, az érzelmi zsákutcákról, válságokról, megoldásokról szól. Mennyire volt Bartók tekintettel arra, hogy ezt majd valakik el fogják táncolni? Ugye Csajkovszkij esetében az összes balettje olyan, hogy szinte lábra írta. De Bartókra iszonyat nehéz lábra állítani ezeket a zenei hangokat.
Bartók talán inkább a táncnak az általános természetéből indult ki. Ő nem nézte azt, hogy külön balett, külön népi tánc, külön akármilyen típusú más tánc, hanem ő egy ilyen egyetemességből indult ki, annak a zenei megjelenítéséből, és való igaz, hogy egyébként belebotlottak a balettmesterek néha, ez ugye pont a Csodálatos mandarin esetében egy izgalmas történet, hogy ugye több próbálkozás volt arra, hogy színpadra vigyék itthon, ez más kérdés, hogy mi miatt nem sikerült végül is, de mire eljutott oda, hogy...
Most a kezdetekről beszélünk.
Igen. Mire eljutott oda, hogy végül is először be tudják itthon mutatni. Például az 1931-es próbálkozásnál, az nem került színpadra, ott Márkus László volt a koreográfus, viszont ő nagyon kreatívan és ilyen artisztikus szemlélettel állt hozzá, és az kifejezetten balettként próbálta volna színpadra állítani. És meg is tudta egyébként győzni erről Bartókot, mert ugye eredetileg pantomimnek készült.
Viszont igen, ez egy néma játék.
Némajáték, így van, amikor már Harangozó Gyula vitte színpadra, amit sajnos ugye Bartók már nem élhetett meg.
Ez 1945. december 9.
Igen, és ugye szeptemberben elment. Ott például visszatértek a némajátékhoz.
Mi volt a zenei alap, amitől ez nagyon nehéz volt?
Azok a balettmesterek, akik próbálkoztak ezzel, legtöbbször azért nem sikerült nekik ezt befogadniuk, mert valami teljesen más hangzást kaptak, mint amit addig megszoktak. Holott a ritmikájából valószínűleg lehetett volna jó balettet készíteni, csak valószínűleg olyan kreativitást igényelt volna, olyan a hagyománynak a felbomlását kellett volna ezzel elfogadni.
Nem mindenki vállalkozott rá.
És erre nem mindenki vállalkozott, főleg azok, akik nagyon a balettnek a klasszikus hagyományaira építkeztek. A zenei befogadással volt a problémájuk. Lehet, hogy volt bennük egy ilyen elutasítás is, hogy Bartókot nehezen fogadták el politikai szintéren is, meg úgy általában a közönség akkor még elég nehezen fogadta el. Én azt gondolom, hogy pont, hogy ezeket a hagyományokat idézőjelben próbálták követni ezek a balettmesterek, és azért nem sikerült inkább befogadniuk.
A mandarin esetében más problémák is voltak, ugye Lengyel Menyhért dramaturgiája, annyira újszerű volt, és annyira sokkoló, az abúzus, a szexuális befolyások, zsarolások, rablások, ezért is bukott meg Kölnben. Nem is annyira Bartók zenéje bukott meg akkor, hanem a dramaturgia. Azóta sem lehet színpadra állítani ezt a művet úgy, hogy nagyon elszakad az eredeti dramaturgiától. Azt hiszem, a lengyel menhírtörökösök ezt tiltják is.
Szerintem egyébként joggal is tiltják. Ez egy olyan történet, amit például Bartók nem is változtatott meg. Tehát amikor megtalálta a kékszakállú történetet, a fából faragott történetet, akkor azokon egy picit módosított, tehát Balázs Bélával jó viszonya volt, de a műveit nem szerette annyira nagyon, és ott a dramaturgiai szálakon is egy picit formált, átalakította őket, viszont a Mandarin dramaturgiáján semmit nem változtatott. Maximum egy picit a helyszínt helyezte át ide-oda, de magán a története nem. Ez annyira mély, és annyira komplex, és annyira egész, kerek egész így, hogy ebben nem volt érdemes belenyúlni, úgy érezte. És valószínűleg egyébként a balettben való megvalósítás is lehet, hogy emiatt is volt nehéz, mert a balett mozgás világa az nem biztos, hogy tudta tükrözni ezeket a mély érzelmeket.
Most a klasszikus balettről beszélsz.
A klasszikus balettre gondolok, igen. Tehát amiket te is említettél, hogy mennyire mély érzelmek vannak benne, és milyen lelki válságok is, és micsoda harcok emberek között, férfi és nő között. Ezeket nagyon nehéz lett volna a balettnek a klasszikus elemeivel megjeleníteni.
Van itt egy harmadik darab, a Táncszvit. Ez is egy balett, amely Bálványos Vár néven került először színpadra, méghozzá 1948-ban, és talán ez az egyetlen, amelyik megbukott úgy, ahogy van, 7 előadást ért meg. Mi volt ezzel a gond?
Maga a Táncszvit az 1923-ban készült, az akkori Pest-Buda-Óbuda egyesítésének 50. jubileumára. Pályázatra készült, ahova ezt Bartók úgy szánta, hogy a dunamenti népeknek a zenéjét jeleníti meg benne. Ez talán a három mű közül a legegyértelműbben népi zenére, vagy népi elemekre épít. Végül is a szlovák területeket azokat nem vette bele, tehát maradt így, ahogy most ismerjük a Táncszvitet. Koncertszerűen egyébként többször is előadták utána, viszont valóban készült egy olyan balett rá, ami Harangozó Gyula és Balázs Béla és Bartók Béla hármasából született volna meg, és ezt szerették volna mind a hárman együtt megcsinálni, és szerették volna ugye azt, hogy Bartók ehhez kapcsolódóan haza is tudjon jönni már Amerikából, viszont ugye 45-ben sajnos elment, nem tudott már hazajönni, és a bemutatón sem tudott semmilyen formában részt venni. Egy kicsit megint visszaköszönt talán Balázs Bélának az a fajta történeti szála, vagy dramaturgiája, amivel Bartók nem mindig értette egyet, kicsit olyan naívnak találta egyébként ezt a történetet. A legalapvetőbb népmese története dolgozza fel, van egy fiatal szép lány, akit egy gonosz sárkány vagy kígyó várban őriz, és akkor sok fiatal vitéz próbálja őt megmenteni. És jön egy székely vitéz, aki bátor lesz, és megpróbálja megmenteni, és akkor végeredményben sikerül is, mert hogy utolsó erejével, miközben éppen kövé változik, még azért sikerül belőle kitörnie, és akkor megmenteni a fiatal lányt a kígyótól. Ez egy nagyon egyszerű kis népmese történet, valószínűleg maga a téma, a dramaturgia nagyon egyszerű volt.
Bartók kutatóként hogyan látod Bartók életművében, hova helyezhetők el ezek a balettzenék?
Ha magukra a balettekre gondolok, ott már egy nagyon erős asszimiláció van, tehát annyira magába olvasztotta már például a népi elemeket, hogy sokszor ugye nem is jön ki. De egyébként Bartók zenéje elképesztően széles skálán mozog. Nagyon fontos volt inkább az érzelmeknek a megfestése, és inkább hangulatokat hallunk vissza Bartók zenéjében, mint konkrét dallamokat legtöbbször. Őt a ritmus éltette, mindent a ritmusnak vetett alá, még sokszor a hangzást is. Szóval, hogyha úgy hallgatja az ember, hogy ő hangulatokat hall, szinte már effekteket hall, akkor ez egy könnyebben feldolgozható, befogadható lesz így.
Kell még nekünk 100 év után arról beszélni, hogy hogyan lehet könnyen befogadni Bartókot?
Szerintem igen. Kell arról beszélnünk, mert nagyon abba az irányba ment a zenei fogyasztás, hogy az emberek szinte csak a popzenét hallják, ami a klasszikus hagyományokra építkezik, 3-4-5 akkordból elintézi a zenét, egy egy ilyen számon belül, egy ilyen pop számon belül. Egész egyszerűen ezen edződik laikus ember füle. És ehhez képest valóban nagyon nehéz szintén befogadni Bartókot. Ráadásul én azt gondolom, hogy a hagyományőrzésnek is része az, hogy foglalkozunk Bartókkal, és időről időre, generációról generációra újra meg kell tanítani az embereknek, a fiataloknak, hogy hogyan is álljanak Bartókhoz, vagy hogyan hallgassák, vagy mit kaphatnak tőle, mert azért nagyon sokat lehet kapni tőle.
Táncverzum.
Köszönöm a figyelmüket, két hét múlva jelentkezünk ismét a Táncverzummal, a táncvilág legújabb híreivel, eseményeivel, elemzésekkel és bemutatóajánlóval. Péli Nagykatát hallották, és várom önöket két hét múlva, kedden 14:30-kor is.
Ez volt a Táncverzum. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu.